Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Feledi Botond külpolitikai szakértő. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
Az amerikai elnökkel tárgyal Washingtonban a magyar miniszterelnök, beszélgetésünk után valamikor este 8 környékén. A Fehérház adott ki egy közleményt még a múlt héten, és azt mondják, hogy három kérdésről lesz majd szó: kereskedelem, energetika, kiberbiztonság, a régóta fennálló kapcsolatok elmélyítésének érdekében. Ezek a rövid megjelölések milyen témákat takarhatnak?
A legegyértelműbb, és amelyről már Pompeo külügyminiszter magyarországi látogatásán is szó esett, ez az energiabiztonság. Ez Amerika kifejezetten szeretné, hogyha az európai tagországok elkezdenének cseppfolyósított földgázt vásárolni, tehát az amerikai palagáz exportot ezzel tudnák segíteni.
LNG terminál Horvátországban.
Így van, a horvátországi terminál kérdése, a Magyarországhoz közelebb eső kérdés, pláne a MOL-INA üggyel együtt, illetve az észak-déli összeköttetés, tehát a lengyel terminál is tulajdonképp közvetetten ide tartozik a közép-európai piachoz. Ezzel pedig egyben energiabiztonságról és egyben Oroszországtól való függés csökkentéséről is beszélgetnek, ami pedig ugye klasszikus amerikai adminisztrációs cél a közép-európai országok esetén.
Ez üzleti kérdés?
Ennek legalább akkor az üzleti aspektusa, mint a Trump szavazóbázis számára a politikai kommunikációs értéke, vagy pedig a magyar energia diverzitás kérdése, tehát hogy ne csak egy irányból lehessen beszerezni az energiát, hanem potenciálisan megnyissuk azokat a csatornákat, ahol krízis esetén, például hogyha valamilyen furcsa anyag, amik a barátságvezetékben, mint ez most megtörtént, akkor honnan lehet majd beszerezni akár gázt, később más esetben pedig ki tudja, milyen formában tudjuk még elhozni ideáig.
Közös érdek, hogy ebben a kérdésben megállapodjanak? Egyáltalán kell itt megállapodni ezen a szinten?
Azért kell megállapodni ezen a szinten, mert egyébként ez még piacilag nem 100%-osan megtérülő. Magyarul sokkal drágább a cseppfolyósított földgáz, mint amit most éppen vásárolni lehet a piacon, akár Oroszországból, akár más egyéb európai forrásokból. Tehát ebből a szempontból itt van egy stratégiai jelentősége annak, hogy ezt tagállami, országos, nemzeti szinten, ha úgy tetszik, támogatni lehessen. Egyébként ezek a beruházások állami támogatás nélkül, vagy állami priorizálás nélkül önmagukban, ahogy azt láttuk az elmúlt években, nem valósulnának meg.
Donald Trumpnak szabad keze van ebben a megállapodásban?
Ez mindig egy nehéz kérdés, hogy Trumpnak a saját szempontjából hogy látja, hogy meddig terjed a hatáskör, az adminisztráció hogy látja, és a kongresszus hol akar belekötni a elnök választás előtt. De ebben egész biztos, hogy mivel üzleti érdekeket tudnak idehozni és tudnak támogatni, bőven van mozgástere akár anyagi értelemben is.
A magyar miniszterelnöknek szabad keze van ebben a megállapodásban?
A magyar miniszterelnöknek azáltal, hogy a legnagyobb magyar energetikai vállalat komoly állami befolyás alatt áll, és ez egyébként ugye a legtöbb európai tagországban a mai napig így van, innentől kezdve igen, a magyar állam is ebben egy nagyon komoly szereplőnek számít.
Az, hogy Oroszországgal milyen viszonyban vagyunk, ez számít ebben a megállapodási kérdésben?
Az amerikaiaknak rengeteget számít. Tehát ők kifejezetten szeretnék azt látni, tudni, felmutatni, hogy a közép-európai fronton, amit a NATO slangben ugye Eastern Flank, tehát a keleti hadszintér, vagy talán más módon lehetne fordítani, itt hogyan állnak hozzá az egyes tagállamok, NATO tagállamok a Moszkva kérdéshez. Ebben ugye Lengyelország, Románia abszolút elkötelezett atlantisták, érthető módon a balti országok is, és a visegrádi hármak maradéka, tehát a csehek, szlovákok, magyarok azok, akiknél az amerikai diplomácia láthatóan dolgozik azon, hogy picit közelebb kerüljenek Washingtonhoz és távolabb Moszkvától.
Mivel tudnak érvelni, hogy kerüljünk közelebb Washingtonhoz, távolodjunk Moszkvától, amikor üzletileg ma még ez az ajánlat rosszabb, mint az oroszokkal kötött?
Ugye ez egy, hogyha most a paksi erőműre gondol, akkor ott létrejött egy üzlet. Egyébként az amerikai közvetlen tőkebefektetés Magyarországon nyilván sokkal nagyobb, mint az oroszországi tőkebeáramlás. Tehát, hogy ez megint attól függ, hogy melyik szektort nézzük, ingatlant nézzünk, ipart nézzünk, szolgáltatást nézzünk, az amerikai multik jelenlétét nézzük, vagy a foglalkoztatást nézzük. Tehát rengeteg területen az amerikaiaknak így is úgy is komoly befektetéseik vannak az egész régióban, így Magyarországon is. Tehát ez mindenképpen hat ösztönzőleg arra, hogy ezek a kapcsolatok kiegyensúlyozottak legyenek, és az is látszik, hogy az Orbán kormány számára Trump megválasztásával nyílt meg egyáltalán az a lehetőség, hogy egy hozzá hasonló politikai színezetű erővel tárgyaljon a Fehérházban.
Lehetséges, hogy egy kölcsönösen kielégítő, mind a két fél számára otthon jól eladható megállapodást kovácsolnak ki?
Hát az utóbbi tétel az egész biztos, tehát hogy mind a két fél valamit otthon el fog tudni ebből adni. Hogy az a megállapodás egyébként működtethető lesz-e, vagy deklaráció szintjén megragad, ezt most még nehéz megmondani. Ahogy azt is, hogy egyébként emellett ugye akár a kiberbiztonság, akár a haditechnika terén esetleges megállapodások, azok nagyon konkrét költést jelentenek. Ugye Magyarország elképesztően nagy összeget, több mint 3000 milliárd forintot különített el a következő években hadi kiadásokra. Ez jelenthet kiberbiztonságot és technikai beszerzést is. Ezek nagyon komoly szándékokat jelentenek. Eddig is jó volt a katonai együttműködés. Úgy látszik, hogy ez inkább mélyülhet ezzel a látogatással.
A kiberbiztonságban és a kereskedelemben benne van a kínaiakkal ápolt magyar kapcsolat Huawei-estől, mindenestől?
A kereskedelem szó az valószínűleg ezt akarja, tehát biztos, hogy ebben vannak olyan amerikai szempontból piacvédőnek tekinthető intézkedések, amelyeknek van nemzetbiztonsági aspektusa. Ugye erről szól a Huawei botrány, ahogy egyébként az Egyesült Államokban számos más megoldáson is gondolkoznak. Tehát akár chip eladások betiltása kínai felvásárlóknak, akár más a Huawei-en kívüli ZTE és más kínai telekom cégek működésének, vagy bizonyos eszközeinek a tilalma az USA területén. Ugye itt nem tartunk Európában. Amíg a lengyelek már letartóztattak egy Huawei vezetőt, addig több országban viszont kifejezetten még mindig azon gondolkoznak, hogy a hálózatépítésben milyen mértékig vehetnek ezek részt. Itt egyértelmű az amerikai nyomás, ez egy nagyon tiszta, és a Trump adminisztráció kevés, változatlan prioritása közé tartozó Kína ellenes magatartásnak tekinthető.
Rákényszerítheti az Egyesült Államok bármely szövetségesére ugyanezt a magatartást? A magyar miniszterelnöknek elég világos álláspontja van a kínaiakkal való kapcsolatról.
Ugye ennek van egy másik nagy problémája. Tehát nincs egy amerikai Huawei. Tehát nem azt látjuk, hogy Amerika vagy Washington azt mondaná, és ezt nem is szokta így mondani, hogy akkor most ehelyett a cég helyett ezt a céget tessék használni. Ugye az amerikaiak maguk is használják a dél-koreai nagy IT céget, használnak mindenféle tajvani más egyéb dolgokat, mert nem tudják egy az egyben kiváltani azt a spektrumot, amit a Huawei az elmúlt 4-6 évben kifejlesztett, és le tud egyedül fedni. Tehát ilyen szempontból nincs alternatív ajánlat, hanem egy olyan ajánlat van, és Magyarországnak egyébként ez lenne a hosszú távú érdeke, ami nem egyezik az amerikai érdekkel, hogy az európai termékeket kell erre a piacra bevezetni és kiépíteni. Ebben viszont Magyarország a műszaki egyetemi kapacitásától a technikai innovációs képességéig be kéne, hogy vesse a lehetőségeit, és erre építenie kéne, hogy a német telekom és a francia telekom ipart ki tudjuk szolgálni az európai kvázi Huawei-jel szembeni, vagy bármilyen másik Európán kívüli szolgáltatóval szembeni piacépítésben.
Az Egyesült Államok is Európán kívüli szolgáltatási
ebből
piac.
Ebből a szempontból
Facebook,
igen.
Google és minden abszolút. Más. Az fölmerülhet, hogy akkor legyen egy európai, és nem minden amerikai meg kínai technikát és tudást használjunk?
Hát nem, hogy fölmerülhet, erről szólnak a beszélgetések a GDPR kapcsán. Ugye a GDPR egy nagyon nagy intézkedéscsomag része volt, egy pillére annak az európai információs térnek, amelyet megteremteni kívánunk. Ebben a tagállamok között van egy alapvető egyetértés a szándékot illetően, a kivitelezésben vannak kérdések. Ennek része egy kiberbiztonsági csomag, ennek része a különböző protokollok összehangolása, és ennek része lesz az úgynevezett certifikátrendszer, amely adott esetben majd akár európai, akár külső gyártású hardware eszközöknek a minősítését fogja szolgálni, hogy azok mennyire biztonságosak. Ugye ez volt a német válasz a Huawei botrányra is, hogy majd ők megnézik, hogy melyik eszköz biztonságos. Ez egy nagyon tudatos európai piacépítő magatartás, ami tehát évek óta tart, csak még mondjuk úgy, hogy a felszín alatt serceg ez a kis patak.
De arra van egy tudatos európai piac építő magatartás, hogy a szociális kapcsolatainkat azt ne első pillanatban Amerikában lássák? Az e-mailünktől kezdve a Facebookon át a Google kereséseinkig? Aki az adat, azé a hatalom.
A politikai szándék megvan erre, a GDPR-t látjuk működni, tehát ausztriai versenyhatóságtól a francia hatóságokig látjuk a büntetéseket, eljárásokat érkezni, megindulni, kiszabni. Tehát ez egy működő dolog. Ez évekig fog tartani, mire kivezetik adott esetben a legnagyobb szerencsével is az amerikai szolgáltatókat, és nem látjuk megint csak, hogy ki jön be helyette. Tehát erről szól a következő európai pénzügyi költségvetési keret irányelv, hogy hogyan tudjuk azt az innovációt jobban serkenteni, ami európai szintre képes a Google, az Apple és a más típusú szolgáltatók kiváltására. És azért ez egy hosszú munka lesz, tehát ez nem holnap fog megtörténni, de a jogalkotási csomagok már a helyükön vannak, amik biztosítják majd azt a környezetet az európai cégek számára, ahol egy kis védelmet élvezhetnek ez ügyben.
Európai parlamenti választás jön. A legutóbbi európai parlamenti mandátum becslés szerint Emmanuel Macron mozgalma jól áll, 22 helyet jósolnak nekik. a csúcsjelölti rendszerről mi az álláspontjuk, miután Michel Barnier neve néhány napja felbukkant?
Macron régóta hangoztatja, hogy elégedetlen a csúcsjelölti rendszerrel, és alapvetően nem támogatta ezt a spitzenkandidát típusú megközelítését az Európai Parlamentnek. Kétségtelen, hogy az Európai Parlament egész máshogy működik, még ha a nevében azonos is a nemzeti parlamentekhez képest. Éppen ezért a francia diplomáciának azért mindig ott vannak a rejtett céljai Brüsszellel kapcsolatban. Ha valaki közelebbről megnézi a Európai Bizottság működését, ez alapvetően a francia közigazgatás mintájára épült ki. Úgy is mondhatjuk, hogy egy frankofon intézményi kultúra van jelen a mai napig az Európai Bizottságban. Ez természetesen hihetetlen informális befolyást vagy rálátást biztosíthat a Franciaországban tanult, edzett embereknek, bürokratáknak, miközben más tagállamoknak ebbe a kultúrába bele kell szoknia. Tehát nagyon sok szinten van francia befolyás az Európai Unióban, alapító tagállam, nem véletlen, győztes második világháborús állam, és ennek most egy apró leképződése a spitzenkandidát vita.
Mit ér meg a francia diplomáciának, hogy Michel Barnierből biztos legyen? A bizottság elnöke legyen pontosabban.
Ugye, ha megnézzük az elmúlt bizottsági elnököket, a luxemburgi Juncker előtt ugye a portugál Barroso, aki előtt a olaszok adtak Európai Bizottsági elnököt, tehát elég ritka az elmúlt időszakban, mondhatjuk, hogy az elmúlt 20 évben, hogy a két nagy tagállam közül valaki adjon elnököt. Ugye ahhoz, hogy egy francia Európai Bizottsági elnök legyen, ahhoz azt ellensúlyozni kell valahol egy német befolyással. És hogy ez Webernek adott esetben az Európai Parlamenti elnöksége elegendő-e Berlin szemében, ebben nem vagyok biztos. Tehát innentől kezdve, hogyha még egy németet betennének a rendszerbe, az már minden más tagállamtól annyi pozíciót elvesz, hogy sokkal nehezebb az alkut létrehozni. Tehát kérdés, hogy az első vonalba felépítik-e magukat a nagy tagállamok, és megindul-e ez a Barnier típusú lobby, vagy pedig a második vonalat foglalják el, és hagyják a kicsiket egyensúlyozó szerepbe bejönni, még akkor is, ha ezek a pozíciók adott esetben gyengülhetnek.
De az első vonalban még nem indult meg ez a kampány. Michel Barnier napokban azt mondta, hogy most már kampányüzemmódban működik. Mi másra gondolhatott, mint az Európai Bizottsági elnökségre?
Az biztos, és Barnier a maga módján ugye az egész Brexit főtárgyalói pozíciójában is elég látványos diplomáciát folytatott, tehát ha úgy tetszik, akkor ő a személyes felépítkezését folytatta, illetve ez egy kiváló lehetőség azért valahol az egész Macron féle elnöki rendszernek, hogy teszteljék azt, hogy ez hogyan működik. Tehát majd, amikor ezt bejelentik a Champs-Élysées-ről, hogy tényleg így gondolják, ezt szeretnék, és a németeknek azt ajánlják, hogy akkor legyen az övék a EP elnökség, akkor lehet ezt majd egy még egy fokkal komolyabban menni, de kétségtelen a tesztelés az működik, és nem vagyunk nagyon messze magától a választástól. De hogy az Európai Parlament aztán, amikor ősszel összeül és elkezdi tárgyalni a bizottságot, ott még hányféle kompromisszum születhet, azért ebben a lehetőségek száma még mindig nagyon nagy.
Mi a kompromisszumok a rendszere? Együtt mozog-e a bizottsági elnöki tisztség a tanácsi elnöki tisztséggel, meg a parlamenti elnöki tisztséggel? Tehát ha egyet mozdítanak, akkor kell-e mozdítani az összes többit?
Természetesen ez nem lesz így leírva, de igen. Tehát ezek a pozíciók alapvetően együtt lesznek meghatározva, sőt, ezek között még láthatunk alpozíciókat is, tehát azért az Európai Bizottság főtitkára, az Európai Parlament főtitkára, a Secretary Generalok, ezek még mind olyan pozíciók, amik számítanak, hogy éppen milyen nemzet által vannak betöltve. És emiatt aztán a felette lévő pozíciók is számíthatnak, hogy éppen honnan érkeznek. És azért itt van még a számvevőszék, itt van még a bíróság, tehát ezek mind-mind együtt adják ki azt a mátrixot, amiben az a nagyon érzékeny egyensúly meg tud születni, amit a nagyok még, a kicsik meg már el tudnak fogadni.
Mi az, amiben ebben a mátrixban meg kell állapodnia a nagyoknak, meg a kicsiknek? Egyáltalán így van a megállapodás két oldala, hogy nagyok meg kicsik?
Az Európai Unióban, hála Istennek, semmi nem ilyen egyszerű. Tehát nincs ilyen egyszerű törésvonal, hogy nagyok kicsik, ez egy törésvonal. Természetesen talán ennél is fontosabb, de legalább ilyen fontos az a politikai színezet. Tehát a néppárt és a szocialisták közötti hagyományos leosztás, amiben most aztán beleérkeznek a liberálisok, a Macron-féle megerősítéssel föltehetőleg, illetve akár 200 fölé dagadó néppártól jobbra álló alakulatok. Tehát nagyon sok olyan helyzet kialakulhat, ahol a politikai törésvonal számít, a kicsi nagy törésvonal számít, és ne felejtsük el, hogy az Európai Unióban még két nagyon érzékeny geográfiai törésvonal van, az észak-dél és a kelet-nyugat. Tehát ha mindezeket, most csak ezeket nézzük, akkor már önmagában sokkal komplexebb ez a térkép, és mindenki meg fogja tenni a tétjeit ebben.
Sejthetően most, hogy a francia néppárti politikusoknál mi számít, ha Barnier vagy Weber között kell választaniuk, ha ez a választás kialakul?
Most például megpróbáltam ezt elképzelni, egy picit nehéz, tehát hogy ez valahol így a mostani hét forgatókönyve, de valamiért az a érzésem van, hogy mire oda jutunk, hogy ebben októberben legkorábban szavazás lesz, máshogy fog ez kinézni. Az viszont biztos, hogy a franciáknak a mai napig, és főleg Macronnak, aki azért előbb-utóbb az újraválasztásáért fog küzdeni, számít az, hogy a németek milyen gazdaságpolitikát tartanak elfogadhatónak. Tehát ebben a klasszikus régi nagy francia követelés, aminek volt ezer neved, egy lényeget jelent ez a közös adósságviselés. Tehát hogyan lehet olyan eurobondokat, bármilyen néven is fogalmazzunk majd, kibocsátani, ami a francia államadósság menedzsmentet hosszú távon az unió szintjére részben át tudja tolni. Ez azért egy nagyon alapvető kérdés, nem csak a franciáknak, hanem a délieknek. Tehát az észak-déli törésvonal a gazdaságfejlesztés és a közös adósságviselés mentén fogja eldönteni, hogy melyik jelöltet tudja támogatni. És azért ugye itt is mindig alapvetően két megközelítés van. Az egyik, amikor egy elős jelöltet támogatunk, mert amit mond, azt szeretnénk, vagy pedig egy gyenge jelöltet támogatunk, mert úgyis mindegy, mit mond, és majd mi akkor el tudjuk helyette intézni. Egy picit talán az utóbbinak lett az eredménye a Juncker-féle bizottság megalakulása 2014-ben. Tehát egy kellően kompromisszumos jelölt, aki mindenkinek elfogadható volt, mert semmelyik oldalra nem mondott nagyon durvát megválasztásakor.
Ez az elmélet egyébként bevált? Juncker bizottságot arról ismerjük meg, hogy egy nagyon politikai jellegű bizottság lett.
Kétségtelenül rengeteget kommunikáltak, de ha azt nézzük meg, hogy egyébként a német-francia törésvonalak mentén hoztak-e súlyos döntéseket, ezt nem nagyon lehet elmondani róla.
Tehát oda vigyáztak rájuk, a németekre és a franciákra.
Így is mondhatjuk, igen, tehát hogy nem hoztak olyan gazdasági csomagot, ami egyértelműen letette volna a garast akár akkor még abszolút hatalma csúcsán lévő Merkel kancellárnak a megszorításpárti, vagy pedig a franciáknak a bővítés-befektetéspárti politikája között. Természetesen alapvetően azt hangsúlyozták, hogy munkahelyeket teremtenek az Európai Bizottság pénzéből, és sok minden történik. De, és itt azért zárójelben ezt fontos megjegyezni, még mindig csak az európai GNI 1%-áról beszélgetünk, ami az egész uniós költségvetést jelenti egy évben. Tehát vihar egy kanál vízben, az, hogy mennyi pénzt költenek, persze sok pénz sok szempontból, de igazából a tagállami hatáskörök még mindig ott vannak a maradék 99%-ban.
Látszik-e, hogy hogyan spekulálnak a franciák, amikor arról gondolkodnak, hogy mi lesz, ha az angolok mégis bemaradnak, részt vesznek a választáson, és bemennek a parlamentbe?
Most arra számítunk, hogy az angolok bemennek a parlamentbe. Ez ugye az Európai Néppártnak egy óriási érvágás, vagy ha úgy tetszik, a szocialisták nem fogják elszenvedni azt az óriási veszteséget, amit egyébként beárasztak már tavaly nyáron az európai választásra készülő erők.
Mert a munkáspártiak oda mennek.
Hiszen a munkáspártiak a brit képviselők közül alapvetően az európai szocialistákhoz csatlakoznak, míg ugye nincsen néppárti brit, a néppárti britek helyett viszont vannak a radikális konzervatív frakció tagjai, a britek, a torik, illetve tőlük is jobbra pedig a függetlenségpárti, UKIP párti képviselők, akiket most úgy tűnik ráadásul, hogy Nigel Farage-nak az új pártja, a Brexit párt fog nagyon sikeresen felváltani.
Úgy pedig erősebbek, mint a munkáspárt meg a Tory együtt.
Jelenleg erősebbek a Brexit párt, ugye egy hónapja mérik az eredményeiket, amióta megalakult a Farage-féle új mozgalom, és bőven 30% fölött mérik már őket, ami egészen döbbenet, és látható a két görbe egymáshoz való viszonyán, hogy a Toryktól, a konzervatívoktól veszik el a szavazókat. Tehát a Brexit párti tori szavazók, akik lehet, hogy korábban mondjuk a Theresa May második választásán még hajlandók voltak a konzervatívokra szavazni, most átpártolnak. Nagyon érdekes folyamat zajlik a brit szigeten belül is, de ebből egy a lényeg, hogy az Európai Néppárt talán 170 fő körül számol most, míg akár 140 is lehet így a szocialistáknak a létszáma, ami egy egészen másik felállást fog lehetővé tenni, és ez egyébként meghatározhatja akár majd a Fideszhez való viszonyt is a választások után. Tehát ez nagyon sok érzékeny kérdést befolyásol, hogy mekkora a szocialista tömb, és mennyire kell a néppártnak a kistestvér-nagytestvér viszonyban kompromisszumkésznek mutatkozni a szocialisták és a Macron-féle liberálisok irányába.
Nem tudjuk, de mi a legvalószínűbb politika? A britek, ha beülnek a parlamentbe, bemaradnak végig, akkor is, ha menet közben kilépnek?
A menet közben kilépés esetére biztosak vagyunk, hogy a britek kimennek a parlamentből. Tehát egy nem tagállam nem tarthat bent képviselőt. Ebben nagyjából az alapszerződés is egyértelmű. Tehát ilyen kérdés nincsen, hogy bent maradnának. A kérdés inkább úgy merül fel, hogy amikor bent marad a maradék 27 tagállam, akkor vajon ezeket a helyeket a ciklus erejéig, vagy pedig a ciklus után akarják majd újra rendezni. Tehát ilyen szempontból a most beülő képviselők szimbolikus időre ülnek be, legalábbis a jelenlegi tudásunk szerint ugye október 31-ig, amíg kitolták a legutóbbi alkalommal a Brexit határidőt, de ugye nem ez volt az utolsó. Ez volt a legutolsó kitolás, de lehet, hogy nem a egyetlen.
A bizottság tagjai az utódjaik programját is igyekeznek valamilyen módon meghatározni. Hagynak egy örökséget. Ezt mennyire szokás komolyan venni egy következő bizottságnál, ami még nem is állt föl?
Ebben én nem adnék nagyon nagy súlyokat az örökségnek, már csak azért sem, mert az Európai Tanács egyébként maga is meghatározza az 5 éves programot az Európai Bizottság számára. Tehát amikor megszavazzák a bizottságot, mint testületet, mint kollégiumot, azzal egy munkaprogramot is adnak a kezükbe. Ezt aztán az új bizottság maga is feldolgozza, ő is előállítja az 5 éves tervét is, és az évenkénti lebontott munkatervét is. Tehát persze számít, hogy mit döntöttek, és a testületnek van egy, hogy úgy mondjuk, bürokratikus útvonal függősége, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként egy új vezetésű, politikailag új szerkezetű bizottság ne tudna teljesen más témákat felemelni, vagy a régieket elsüllyeszteni egy fiókba. Tehát ilyen szempontból nem az örökség számít, hanem a kinevezéskori kompromisszum az Európai Tanácsban.
A főtitkári pozíció az egy új bizottság esetén mennyire stabil?
Ez egy nagyon jó kérdés. Alig, ha nem, ez több tagállamban felmerül, hogy mit lehet kezdeni azzal a...
Érdekesen kinevezett ember.
Demokratikusság szempontjából több tagállam, így Magyarország által is tulajdonképpen megkérdőjelezett Timmermanszal, aki most elfoglalta ezt a főtitkári pozíciót. Nehéz ezt elképzelni, hogy politikai alku keretében egy bürokratikus helyről elkezdjenek alkudni, mert ez az a szint, ahova mindig kiterjedtek az alkudozások, de nem az első körben. Tehát most arról beszélgetünk, hogy vajon ezt az első szintjét egyébként az európai közigazgatásnak elkezdjük átpolitizálni. Ugye erről most érdekes módon született egy döntés a bizottságon belül, hogy igen, hiszen kineveztek egy vitatott jelöltet, miközben eddig a főigazgatóságok szintjén, tehát a DJ-k szintjén az Európai Bizottságban nem ez volt a divat. Tehát a nemzeti kvóta persze fontos volt, meg sok minden fontos volt, de még nem ott tartottunk, hogy a biztosok cserélgették a főigazgatókat, vagy a főtitkárokat. Tehát itt egy nagyon érdekes átpolitizálódása zajlik az Európai Bizottságnak, ami kétségtelenül viszont Junckerék egyik olyan hagyatéka lesz, amivel meg kell küzdeni az új elnöknek is.
De amikor elkezdődik egy átpolitizálódás, az már úgy is marad? Vagy vissza lehet jönni valamilyen nagyjából konszenzusosan érinthetetlen szakmai szintre?
Az európai közös döntési kultúrában a visszarendeződés is nehéz, tehát ez sem egy természetes folyamat, ami, hogyha nem nyúlunk hozzá, visszarendeződik. Sokkal inkább lehet azt elképzelni, hogy ahogy Juncker a maga módján megpróbálta megkerülni az intézkedéseket, és bevezette ugye a kiemelt alelnöki rendszert, azt, hogy kik azok, akiknek egy picivel több hatalma van a többi biztosnál a 28-ból, inkább ilyenfajta belső megoldásokat tudok elképzelni, hogy mondjuk a főtitkár mellett létrehoznak egy másik pozíciót, csökkentik a hatáskörét, vagy valamilyen kellemes európai bírósági vizsgálattal nehezítik ezeket a dolgokat. Tehát sokkal inkább ezt a másodlagos eszköztárat lehet elképzelni, hogy használnák a nyugat-európai politikai kultúrában.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Feledi Botond külpolitikai szakértő az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.